Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Harmadik Béla csaknem 2,5 évtizedes uralkodása nem csak a belpolitikai helyzet megszilárdulását, vagy Magyarország nemzetközi pozíciójának újrarendeződését eredményezte. Azok a magiszterek, akik királyi támogatással külföldi tanulmányokat végeztek, hazatér élénk irodalmi életet teremtettek. A fejlődő gazdaság és a növekvő uralkodói jövedelmek pedig jelentős építkezésekhez biztosítottak anyagi hátteret. Témánk az épülő ország. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Ma tulajdonképpen folytatjuk az elmúlt két műsorunknak a témáját, és pedig harmadik Bélának az uralkodását. Elvégre a 12. század talán legnagyobb formátumú magyar uralkodója volt Béla királyunk, és vannak olyan vélemények is, amelyek szerint az Árpád-ház legkiemelkedőbb uralkodója. A mai témánkban elsősorban a külpolitikájáról beszélnénk még, illetve arról az élénk művelődési irodalmi életről, amely kialakult Béla uralkodása alatt Béla támogatásával, illetve megnéznénk azt, hogy hogyan is ért véget Béla király uralkodása, milyen feltevések, gyanúk merülnek fel viszonylag korai halálával szemben, illetve nézzük meg, hogy hol temették el a királyt, milyen viták alakultak ki a király földi maradványaival kapcsolatban, hiszen Béla királyunk feltételezett sírhelyét 1848-ban feltárták, és ezzel kapcsolatban az utóbbi években egyre több kérdés is felmerül, itt egy történésznek az érveit fogom ismertetni ezzel a temetkezéssel kapcsolatban. Ugyanakkor lássuk csak, hogy hogyan is értékelhetjük Béla királynak az uralkodását, legyen ez a mai témánk.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, most is ezen el is tartsunk egy emlékeztetőt.
Amint az előbbi percekben is említettem, ugye az elmúlt két műsorunknak a főszereplője harmadik Béla király volt, viszont ő csak egyik az Árpád-házi királyok hosszú sorában, hiszen lassan már két évszázada uralkodnak Magyarországon Árpád-házi királyok. Igaz, hogy különböző ágakból származtak ezek a királyok, de mindenképpen Árpád-házi királyoknak tekintjük őket. Királyaink sorát, beszélgetéseinket Szent István király származásával, hatalomra kerülésével kezdtük. Megnéztük azt, hogy hogyan is tudta érvényesíteni az első szülöttsége, a primogenitúra elvét a hatalmat megszerezni kívánó Koppány fölött. Ezen kívül láttuk azt, hogy hogyan sikerült Istvánnak megteremtenie a keresztény magyar királyságot, amelyben ugyebár az első lépés a korona kérése, valamint a megkoronázása volt. Azt is láthattuk régebbi beszélgetéseink során, hogy az első királyunk megkoronázásának dátuma egyáltalán nem bizonyos. Két, de valószínűleg három dátum is felmerül a megkoronázásával kapcsolatban. Ezen kívül István király uralkodása során végigkövettük azt az utat, amely során István király kiterjesztette hatalmát az egész Kárpát-medencére. A megkoronázása nem jelentette automatikusan azt, hogy minden törzsi vezető elfogadja fennhatóságát. Láthattuk azt, hogy kemény munkájába telt, amíg az egész Kárpát-medence és az itt uralkodó törzsi vezetők hajlandóak voltak elismerni fennhatóságát, és láthattuk azt is, hogy ebben a folyamatban nem csak diplomáciai eszközöket kellett használjon, hanem esetenként erőszakhoz, katonai eszközökhöz is kellett folyamodjon. Például az Erdélyi Gyula ajtónyikáján nem ismerték el minden további nélkül első királyunknak a hatalmát. Ugyanakkor láttuk azt, hogy a királyi hatalom kiterjesztésével párhuzamosan kiépült a Kárpát-medencébe az a közigazgatási szervezet, amely biztosította ennek a királyi hatalomnak az érvényesülését az egész terület fölött. Ugyebár létrejöttek a vármegyék, és ahogy újabb területek kerültek a király uralma alatt, úgy szerveződtek újabb és újabb vármegyék. Ezen kívül István király az, aki megszervezi a magyar keresztény egyházat, neki tulajdonítjuk az első püspökségek megszervezését, valamint ő hozza létre a két érsekséget is, az esztergomi, illetve a kalocsai érsekséget, amelynek fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, hiszen ezzel biztosította a magyar keresztény egyház függetlenségét más egyházaktól, például a német birodalmi egyháztól. Ugyanakkor beszéltünk István király külpolitikájáról is. Ez általában véve egy békés külpolitika volt, amelyben arra törekedett, hogy a szomszédos birodalmakkal, német császársággal, bizánci birodalommal jó viszonyt ápoljon, szövetségi viszonyt építsen ki, és ezekben a próbálkozásaiban nagy szerepe volt például Gizellának, de ugyanakkor a különböző dinasztikus házasságok, amelyek létrejöttek a szomszédos területek uralkodóival, szintén az ország külső békéjét, biztonságát eredményezték. István királlyal kapcsolatban még megjegyezhetjük ugye az írott törvényeit, amelyek meglehetősen enyhének számítottak a korban. Beszéltünk ugye a pénzveréséről, beszéltünk az oklevél kiadásáról, és megállapítottuk azt, hogy rendkívül fontos szerepet játszik a középkori magyar királyságnak a kialakulásában. István király uralkodásának talán egyetlen áng oldala a trónutódlás kérdésének a rendezése. Köztudott az, hogy az egyetlen felnőttkort megért fia, Imre herceg 1031-ben elhunyt, és ezek után Orseolo Pétert jelölte ki utódjának, de ezzel rokonai, például Vazul nem értett egyet, és állítólag merényletet tervezett, összeesküvés szervezett István király ellen, amit első uralkodónk meglehetősen véresen, legalábbis a mai szemszögből nézve véresen torolt meg, hiszen Vazult megvakítatta, illetve fiait száműzette. Az 1038-ban elhunyó István királyt később szentté avatták, de halála sajnos nem békét jelentett az ország számára. Péter, illetve Abba Sámuel uralkodásai inkább a trónviszályok, hatalmi harcoknak az időszakát jelentette. Sőt, ebben az időszakban pogány lázadások is kirobbannak, amelyek annak köszönhetőek, hogy a keresztény egyház helyzete még nem teljesen szilárdult meg. A királyi hatalom, illetve a kereszténység helyzetét az István király által száműzött első Béla szilárdítja meg, aki egy pogánylázadás következtében veszi át ugyan a hatalmat, de rendkívül sokat tesz annak érdekében, hogy az egyház helyzetét újra megszilárdítsa, valamint sikeresen visszaveri a német császárságnak a hatalmi törekvéseit. Hogy ezekben a próbálkozásokban sikeresebb legyen, visszahívja az országba testvérét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza ugye a hercegség, a dukátusnak az intézményét, ami viszont konfliktusokat eredményez. Béla ezt a tettet, ezt a gesztust úgy értelmezi, mintha őt jelölték volna ki trónörökösnek, és amikor András saját fiát koronáztatja meg királynak, akkor Béla fellázad ellene, lezajlik a az Árpád-házi családban az első testvérháború, amely András halálával és Béla hatalomra kerülésével végződik. Béla, Salamon, valamint első Géza rövid uralkodásait is áttekintettük, majd ezek után beszéltünk első László, vagyis Szent Lászlónak az uralkodásáról is. Szent László a 11. század következő jelentős uralkodója, aki végül is ellenkirályként kezdte pályafutását, uralkodói pályafutását. Törvényesen Salamon számított az ország uralkodójának első Géza halálakor. Első László viszont sikeresen rendezte a Salamon kérdést, lemondatta unokatestvérét a királyi címről, és az unokatestvére által ellenőrzés alatt tartott területeket saját ellenőrzés alá vonta. Annak érdekében, hogy az országa és saját hatalmi helyzetét megszilárdítsa, László király szoros szövetséget épített ki a pápasággal, és a pápaságot támogatta, a pápát támogatta a német császárokkal való investitúra harcban. Ez végül is ugye nem meglepő, hiszen Salamont, az ellenfelét, pont a német császár próbálta visszajuttatni a királyi székbe. László király uralkodását ezen kívül a törvénykezések is jellemzik, megpróbálta rendezni a magyar társadalomnak a legégetőbb kérdéseit, a tolvajlásnak, illetve a kóborlásnak a kérdéseit próbálja szigorú törvénykönyveivel megoldani. Első László ugyanakkor az első király, aki hódító politikát tud folytatni, uralkodása alatt csatolják Magyarországhoz Horvátországot, és hozza létre a zágrábi püspökséget. Őt azért is tisztelni kell, hiszen szentté avatja István királyt, Imre herceget, Gellért püspököt, ami egy rendkívül nemes gesztusnak számít. István király például László király nagyapjának az ellensége volt. László király uralkodásának utolsó éveit a német császársághoz való közeledés fémjelzi, és a terjeszkedés, amelyet tovább szeretne vinni az Adriai tenger irányába. Viszont korai halála megint a trónutódlás kérdését veszi fel. Neki fiú utóda nem volt, ezért két unokaöccse, Kálmán, illetve Álmos között kellett választania, és úgy néz ki, hogy választása Álmosra esett, de ennek ellenére a királyi trónt László király halála után Kálmán herceg szerzi meg. Kálmán uralkodása a 11. század utolsó jelentős uralkodása, hiszen a könyves előnevet viselő uralkodónk rendkívüli bölcsességgel folytatja elődjének intézkedéseit. Itt gondolok például arra, hogy azokat a szigorú törvényeket, amelyeket László király vezetett be, enyhíti, ezzel is jelezve, hogy a magyar társadalomnak a problémái enyhültek. Ugyanakkor folytatja László királynak a hódító politikáját, hiszen Könyves Kálmán uralkodása alatt bővül Magyarország Dalmáciával, vagyis az Adriai tenger partján található gazdag kereskedővárosokkal. Könyves Kálmán uralkodásának árnyoldalát a testvérével Álmossal való konfliktusa jelenti, testvére nem tud belenyugodni a trón elvesztésébe, ezért többször is fellázad, amit Kálmán király István királyhoz hasonlóan tolol meg, és pedig testvérét, valamint annak fiát, Bélát megvakítatja. Kálmán király uralkodása 1116-ba ér véget, őt fia, II. István követi a trónon, aki sajnos nem tudja folytatni apjának a politikáját, és akinek uralkodása alatt elég jelentős belső súrlódások alakulnak ki, amelyek végül az álmosság hatalomra kerüléséhez vezetnek. Az álmos ágat először ugyebár II. Béla, vagyis Vak Béla képviseli, aki sikeresen megszilárdítja hatalmát. Nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy kesztyűs kézzel bánt az ellenfeleivel. Gondoljunk itt csak az aradi országgyűlésre, ahol szó szerint lemészárolták a királynak az ellenzékét. Viszont Béla uralkodása lehetőséget teremtett arra, hogy egy egységes főúri léteg alakuljon ki a király mögött, és ez biztosította II. Gézának a szilárd uralkodását. II. Géza uralkodása alatt a magyar királyság Közép-Európa egyik jelentős hatalmának számított, és szembe került a bizánci birodalommal, amellyel egy ideig mondhatni egyenlő küzdelmet folytatott, de a harc végül is kimerítette az országot, és belső ellentétekhez vezetett. II. Géza uralkodásának utolsó részében testvérei trónkövetkezik követelésével kellett szembenézzen. Géza halála után egy meglehetősen viharos évtized következik Magyarország történetében. Harmadik István, negyedik István, második László uralkodásai nem feltétlenül a békéről és az egyetértésről szólnak, valamint a helyzetet súlyosbította, hogy a bizánci birodalom Mánuel császár egyre inkább beavatkozott a magyar belügyekbe, és jelentős területeket is elragadott a magyar királyságtól, itt gondolok Dalmáciára, Horvátországra, a szerémségre. Végül a királyi hatalom és az ország helyzetét harmadik Béla tudja megszilárdítani, aki ugyan Bizáncban nevelkedik, de az ott szerzett tapasztalatokat a magyar királyság javára tudja felhasználni. Láttuk azt harmadik Béláról készült első műsorunkban, hogy sikerült neki megszilárdítania a hatalmát, és bölcs döntéseivel végül is jelentősen hozzájárult a magyar királyság helyzetének a megerősödéséhez. Láthattuk azt is, hogy nagy gondot fordított az írásbeliség támogatására, az ő uralkodása alatt alakult ki a kancellária, ami végül is valamilyen szinten kényszer helyzetből jött létre, ellentétben állt az esztergomi érsekkel, aki a királyi kápolnát ellenőrizte, de végül ennek az új intézménynek a létrehozása jelentős előnyöket biztosított az ország számára. Ugyanakkor az ő uralkodása alatt kialakult békös időszak a gazdasági helyzet megszilárdulásához vezetett, pénzt feledhetett, jó minőségű pénzt tudott verni harmadik Béla, valamint sikeresen rendezte a királyi hatalom és az egyház viszonyát is, és nem mellékes megjegyezni azt, hogy az ő kezdeményezésére avatják szenté László királyt. Múlt heti műsorunknak utolsó részében harmadik Béla külpolitikájáról beszéltünk, uralkodásának első szakaszában egy békés külpolitikát folytat, majd az 1180-as években a magyar külpolitika aktivizálódik, és elsősorban a balkáni területek visszaszerzésére koncentrál Béla király, kihasználva azt, hogy a bizánci birodalom újra meggyengül.
Történész úr, az 1180-as évek tehát, de mit kell tudni még Béla király legfontosabb külpolitikai lépéseiről?
Az 1180-as évek végének legfontosabb nemzetközi eseménye a Szentföldön következett be, amikor Szaladin szultán elfoglalta Jeruzsálemet. Ennek hatására 1189-ben megindult a harmadik keresztes hadjárat. A keresztet felvevő Barbarossa Frigyes Magyarországon átvonult kelet fele. Harmadik Béla szívélyesen fogadta, seregének biztosította a zavartalan átvonulás feltételeit. A német uralkodót előbb Esztergomba, majd Óbudán látta vendégül, majd több napon át Csepel-szigeten vadászott vele. A császár fiának palármói palotájában pompás freskó meg is örökítette a császár magyarországi fogadtatását. Ekkor újabb magyar-német dinasztikus kapcsolat kialakulását tervezték, de Frigyes sváb herceg halála ezt is megakadályozta. A német császár közbejárására harmadik Béla kiengedte a börtönből az immár több mint egy évtizedve fogva tartott öccsét, Gézát, aki a német császár útját biztosító magyar csapattal elhagyta az országot, és többé nem tért vissza. A herceg görög földön lelt új otthonra, felvette a Johannes nevet, ott nősült meg és születtek gyerekei. A nyugati és keleti császárakkal kialakított jó viszony lehetővé tette, hogy Béla döntő bíróként lépjen fel a Frigyes és Iszakiosz császárok ellentétében, amelyet a Szentföldre vonuló német keresztesek és a bizánci lakosok közötti mindennapos összecsapások idéztek elő. A magyar uralkodónak nagy szerepe volt az 1190. februárjában létrejött Adrianopoliszi békekötésben, amely elhárította a Bizáncot fenyegető veszélyt, és lehetővé tette, hogy a keresztesek folytassák útjukat a Boszforuszon keresztül a Szentföld fele.
Milyen külpolitikai lépéseket hajtott végre a magyar uralkodó az 1190-es években uralkodása végén?
Az 1190-es években Béla király külpolitikája nem sokat változott az előző évtizedhez képest, továbbra is a hódító, expanzív törekvések jellemezték. Annak ellenére, hogy 1191 őszén Béla és Iszakiosz császár a szerémségbe találkoztak, hogy áttekintsék a balkáni helyzetet, mégis ez lesz az a terület, amely leginkább fel a magyar király érdeklődését. A Balkán-félsziget viszonyai rendkívül bonyolultak voltak, itt a szerbek és a bolgárok olykor egymással szövetkezve harcoltak Bizánc ellen, és terjeszkedtek a görög birodalom kárára. Béla hódítóként lépett fel a déli területek ellen. Meghosszabbította az 1190-ben lejárt magyar-velencei fegyverszünetet, így az Adria felől biztosította magát. Majd 1192-1193 fordulóján Szerbia hóvására foglalt el területeket. Azonban ezeket a területeket Iszakiosz császár is magáénak tekintett, így nem sokára kialakult egy bizánci szerb összefogás a magyar király ellen. Ennek következtében harmadik Béla kénytelen volt feladni balkáni hódításait. Az a velencei támadás is sietette, amelyet a Dózsé a fegyverszünet megsértésével indított az Adrián Magyarország ellen. Ennek a támadásnak a célja Zára visszafoglalása volt. De a velencei hajóhadnak csak néhány szigetet sikerült visszavennie, Zára a fontos adriai kereskedőváros magyar uralom alatt maradt. Az újabb balkáni beavatkozásra már 1194-ben adódott lehetőség. Ekkor Iszakiosz császár, aki vereséget szenvedett a bolgároktól, harmadik Bélához, apossához fordult segítségért. A magyar király meg is ígérte a támogatást, de a bizánci császár 1195-ben bekövetkezett bukása megakadályozta az újabb balkáni katonai akciót. Ezek után újabb külpolitikai akcióra már nem került sor. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy Béla nem készített elő újabb terveket ezen a téren, csak korai halála megakadályozta ezeknek a megvalósítását. Ugyanis a magyar király életének utolsó éveiben egy önálló keresztes hadjárat indításának tervét fontolgatta, és ígéretet is tett a pápának ennek megvalósítására. Viszont szándékát már nem tudta véghez vinni, ez kisebbik fiára Andrásra várt. Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy harmadik Béla külpolitikájában az 1180-as évektől egészen haláláig az expanzív vonások voltak meghatározóak. Elért hódításai ugyan nem számottevőek, foglalásai nem bizonyultak tartósnak. Jelentőségük viszont abban áll, hogy a későbbi magyar királyok számára kijelölték a külpolitika irányait. Béla volt az első magyar uralkodó, aki meg akarta hódítani Halicsot, és ugyancsak az ő uralma alatt kezdődtek meg a balkáni országok függésbe kényszerítésére irányuló hadjáratok. Viszont harmadik Béla uralkodása során helyreállította az ország területi épségét, visszaszerezte Horvátországot, a Szeremséget és Dalmácia egy részét. A bizánci, német, francia és aragóniai uralkodó házakkal kiépített vagy tervezett családi kapcsolatok Magyarország nemzetközi súlyának növekedését jelezték harmadik Béla uralkodása során.
Imre úr, a királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy miként fejlődött a művelődés és az irodalom Magyarországon Béla király uralkodása során.
Harmadik Béla uralkodása alatt a művelődés és az irodalom látványos fejlődésen ment keresztül. Ebben mindenképpen jelentős szerepet játszott maga a király, aki felismerte az írásbeliség fontosságát, de azok a magiszterek is, akik az uralkodó támogatásával nyugat-európai egyetemeken tanultak, majd hazatérve a király környezetében, a kancellárián vagy egyházi intézményekben tevékenykedtek. A magyarországi művelődés központja ebben az időszakban mindenképpen a királyi udvar volt. Ez volt a jogi írásbeliség központja, hiszen itt működött előbb a királyi kápolna, majd harmadik Béla alatt a kancellária. A mennyiségű fejlődést tükrözi, hogy második Géza trónra kerülése és harmadik Béla halála közötti fél évszázadban több királyi oklevelet adtak ki, mint Szent Istvántól második Gézáig eltelt 140 esztendő folyamán. Harmadik Béla korában állandosult a királyi oklevél szerkezete, ezeken jól érezhető a francia hatás. A királyi udvarral, illetve a kápolnával álltak kapcsolatban a 12. század krónikásai, akik az előző évszázadban elkezdett latin nyelvű történelmi alkotást folytatták saját koruk eseményeinek lejegyzésével. Feltételezések szerint legtöbb 12. századi királyunk idejében készült krónika, ezért is feltűnő, hogy a művelődés szívügyének tekintő harmadik Bélának nem volt történetírója. De az is lehet, hogy csak nem maradt fent a krónikája. Béla király uralkodása alatt szembetűnő a magyarországi oktatás fejlődése is. Már a 12. század során a magyarországi iskolahálózat egy középszintű képzettséget biztosított a diákok számára. Ezeket az iskolákat a káptalanok és a monostorok tartották fent. Viszont jelentősen előre vitte az oktatás ügyét az 1179-es harmadik lateráni zsinat rendelkezésére, amely minden székesegyházat kötelezett egy tanítást végző magiszter alkalmazására és fizetésére. Így nem meglepő, hogy nem sokára megjelentek az első irodalmi alkotások, amelyek a kolostori íróműhelyekből származtak. Ezek közül a 12. században a legjelentősebb a Praj Kódex, amely a legkorábbi összefüggő magyar nyelvemléket, a halotti beszélgetéseket, beszédet és könyörgést tartalmazza. A halotti beszéd és a hozzá kapcsolódó könyörgő imádság magyar szövege a 12. század közepén keletkezett, ránk azonban 1195 táján lejegyzett formában maradt meg. Ez a nyelvemlék hűtükre a korabeli magyar nyelv állapotának. Ugyanakkor annak is bizonyítéka, hogy a klerikusok egyházi feladataik ellátása során a kötelező latin nyelv mellett használniuk kellett a magyar nyelvet is, hogy világi hallgatóságuk megértse őket. Szintén a Prajkódex tartalmazza egy korai drámai emlékünk, egy húsvéti játék szövegét is. A Száva Szentdemeteri összeírás görög nyelve viszont arra mutat rá, hogy a magyarországi írásbeliség egy igaz szerény részét képezte a görög írás ismerete is. A magyarországi írásbeliség fejlődésének másik példája a könyvtárak számának és tartalmának növekedése. Talán a 12. század végére vonatkozik az az adat, miszerint a bakonybéli bencés kolostornak 86 könyve volt. A bencések nyomába lépő premontrei és ciszterci kolostorok alapításának feltétele volt, hogy meghatározott számú, általában egy tucat könyvvel rendelkezzenek. A kolostori és káptalani íróműhelyek a 12. század folyamán okleveleteket is kiállítottak. Eleinte királyi pecséttel erősítették meg őket, de III. Béla korában már maguk hitelesítették okleveleiket. Ezzel kialakult a hiteles helyek oklevélkiadó gyakorlata. Béla uralkodásának utolsó másfél évtizedéből a veszprémi és a fehérvári káptalan, illetve a pannonhalmi konvent oklevelei maradtak ránk. Szintén Béla király uralkodása alatt indult el a főpapok és a világi előkelők oklevéladása is. Ugyancsak III. Béla uralkodása idejéből kerültek elő olyan szorványos adatok, amelyek a lovagi kultúra magyarországi térnyerőséről tanúskodnak. 12. század második felében készült el Magyarországon, vagy magyarországi szerzőtollából egy latin nyelvű Trója történet. Szintén ekkor juthatott el Magyarországra a Nagy Sándor legény bizánci változata, amelyről már ekkor magyar fordítás készülhetett. 12. század második felében ismerhették meg a magyarok a Roland mondát is. Erre utal az, hogy számos olyan személynévvel találkozunk, amelyek ezen történetek szereplőinek nevét tükrözik. Nem csak a szellemi, de az anyagi kultúra is jelentős fejlődésen megy keresztül III. Béla uralkodása alatt. A magyarországi anyagi kultúrában a 11. század végén jelent meg a romanika, észak-itáliai hatása. Ettől kezdve egy évszázadon át az építészetben ez a stílus volt a meghatározó, ez jellemezte a 12. század legjelentősebb székesegyházait, apátsági templomait és nemzetségi monostor templomait. Viszont 1190 körül Béla király uralkodása során stílusváltás következett be az esztergomi építkezésen és épületdíszítéseken. Francia területről érkező mesterek meghonosították a Kárpát-medencébe a gótikát. Béla életének utolsó éveiben a magyarországi építészetre ez az új stílus gyakorol nagy hatást. Esztergom mellett a Béla által alapított ciszterci monostorokra jellemző elsősorban a gótikus stílus, de országos szinten mégis az esztergomi műhely sugározta, terjesztette ezt az új irányzatot. Volt azonban egy terület, ahol a bizánci stílus is erős nyomot hagyott. A bélakori ötvös művészetben továbbra is erős bizánci minták mutathatóak ki. III. Béla negyedszázados uralkodása az általa végrehajtott stabilizáció megteremtette a feltételeket a magyar kultúra művelődés fejlődésére.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy miként ért véget III. Béla uralkodása.
III. Béla uralkodása a király halálával ért véget 1196. április 23-án. Tekinthetjük ezt akár egy váratlan eseménynek is, hiszen a magyar uralkodó ekkor csak a 48. életévét élte. A korai haláleset már a kortársakban is felkeltette a gyanút, egyesek külső beavatkozásra, gyilkosságra gyanakodtak. Ezt a gondolatot tolmácsolja krónikájában Albericus, egy francia szerzetes, aki következőképpen írja le a király halálát. A húsvét előtti csütörtökön meghalt Béla, Magyarország királya. Bizonyos kalán püspök ellen az a gyanú támadt, hogy ő itatta meg méreggel. De ki volt ez a kalán, akit a király megmérgezésével vádol Albericus? Kalán vélhetően 1181 és 1183 között III. Béla kancellárja volt, talán az ő nevéhez fűződik a király alatt bevezetett írásbeliséget érintő reform is. 1183-tól pécsi püspök jogot nyert az érsekeket megillető pálium viselésére. III. Béla uralkodásának vége fele a horvát Dalmát területek kormányzója lesz, ebben a minőségben viseli a hercegi címet is, ám később át kell engednie ezt az országrészt Imrének, a király fiának. Ez esetleg motiválhatta arra, hogy elkövesse a gyilkosságot. Viszont Alberikus híradásával szemben két fontos ellenérvet is felsorakoztathatunk. Az egyik, hogy a francia szerző a 13. század közepén írta meg krónikáját, az események után csak nem fél évszázaddal. A másik komolyabb érv, hogy később Kalán megpróbálta megszerezni az esztergomi érseki széket, ám többen kifogással éltek vele szembe. Az ellenfelei ugyanis megvádolták, hogy vérfertőző viszonyt folytatott fiatal unokahúgával. Az, hogy a király gyilkosa lett volna, egyetlen egyszer sem említi vele szembe, márpedig Kalán ellenfeleinek kihagyhatatlan lehetőség lett volna a pápa előtt egy gyilkossággal érvelni a leendő érsek ellen. A történeti szakirodalom ugyan Imre király ellenfelei közé sorolja, de ennek tényleges nyoma nincs, az András herceget támogatók névsorában nem bukkan fel. Kalán végül nem nyerte el az esztergomi érsekséget, 1218 körül hunyt el pécsi püspökként, vagyis megőrizte magas egyházi méltóságát úgy Imre király, mint második András uralkodása során. Ez azért sokat mondó, mert harmadik Béla király két fia alig ha nem megorolt volna a pécsi püspökre, ha tudomásukra jut, hogy ő végzett az apjukkal. Tehát a rendelkezésre álló adatok alapján nem igazolható, hogy megmérgezte volna harmadik Bélát. Sokkal inkább elképzelhető, hogy valamilyen betegség okozta halálát, erre utal az is, hogy halála előtt politikai végrendeletet tett, egyértelműen rendelkezett az ország sorsáról. A koronát és az országot Imre fiára hagyta, akit már 1182-ben hivatalos trónörökösként királlyá koronáztatott, és 1194-ben Horváth Dalmánt hercegé is megtett. Másik fiára, Andrásra várakat, birtokokat és nagy mennyiségű pénzt hagyott, azzal a kötelezettséggel együtt, hogy helyette vezessen keresztes hadjáratot a Szentföldre. Viszont András herceg területi hatalmat nem kapott.
Hová temették el az elhunyt uralkodót?
Harmadik Bélát kívánságának megfelelően első felesége Satillon Ágnes mellé temették el a Szent István által alapított székesfehérvári bazilikában. Temetkezésével Béla király elődei példáját követte, hiszen a 12. században uralkodó árpádházi királyok legtöbbjét Székesfehérváron a Szűz Mária prépossági templomba temették el. A templom és az abban álló séremlékek a török hódoltság idején a 12. században elpusztultak. A megmaradt padló alatti temetkezések közül két egymás melletti házaspár sír maradt meg, bolygatás nélkül, amelyeknél a fejükön levő korona elárulta, hogy királyi temetkezésekről van szó. A királyi pár koporsója vörös márvány lapokból készült. A sírokat 1848-ban nyitották fel, és azonosították a csontvázakat harmadik Béla királlyal és első feleségével Satillon Ágnessel. A király sír feltállását a következőképpen írta le Power János kanonok, aki szemtanúja volt a feltárásoknak. Az artézik kutat javítván ásás közben a munkások töredék oszlopokra és nagy kőtáblára akadtak. Végre egy-egy márvány koporsor akadtak, mely 1848. december 6-án reggeli órákban felnyitván abba egy királynénak tetemei találtattak. Fején korona vala, ujján pedig aranygyűrű. Az ásatás pedig mindaddig felfüggesztetett, míg a Nemzeti Múzeum részéről végre kiküldött szakértő tudós férfiak a helyszínén meg nem jelentek. Az ásatás ekkor ismét folytatódott, és éppen az előbbi koporsi mellett létező szintén márvány koporsóról a düledékföld és gót ízlésű omladék kövek elhánytatván a koporsó december 12-én reggel 8 órakor felnyittatott. A fejnek egykori ékessége, a királyi korona, most is a koponyán vala, de a homlokról már a fogakig leereszkedett. Az összedült mellcsontok között csillag alakú valamely rend vagy amulett vala, de az ezt tartó újnyi vastagságú sejemzsidor már egészen elhamvadt. Jobb kezében volt az ország almája, keresztel, feszülettel, bal kezében pedig a királyi pálca, de a hatalomnak ezen jelei már a koporsó fenekén a csontok között hevertek. Minden részei egymástól elszakadoztak. Bal oldalán majdnem egészen a vállaknál feküdt a hüvely nélküli egyenes rövid kart, amely hihetőleg a testnek sírba bocsájtása alkalmával csúszott a vállakig föl. Ezt a rozsda már egészen ellepte. Lábain nagy sarkantyúk voltak, és minthogy a bakkancs vagy csizma egészen elporlat, a két lábszárcsontjai a sarkantyúk között fönnmaradának. Ezt is, valamint a többi ékszereket, amelyek ezüstből levén meg voltak aranyozva, fényétől az idő megfosztotta. Továbbá jobb kezén karperec vala, az ujján pedig nagy arany köves gyűrű, amely csak utóbb találtatott meg, minthogy a testnek ezzel eltemetett ruhának hamjai egészen befőtték. Az ásatás tovább folytatván eredménye az lett, hogy a király sírja mellett kevésbé mélyebben ismét márványtáblára akadtak. Királyi pár pontosabban a férfi váz meghatározását Paulel János kanonok végezte el a 19. század közepén, érvelését Érdi János régész és Hensmann Imre is átvette. Paulel sorra vette azokat a királyokat, akiket Székesfehérváron temettek el. Úgy látta, hogy csak a 12. században eltemetettek jöhetnek szóba. Ezeket szemrevételezve megállapította a sír ura Kálmán, második Béla vagy harmadik Béla lehet. Mivel a krónikában viszonylag bőséges leírást találunk Kálmán külsejéről, Paulel ezt használta fel az azonosításhoz. Kálmánról olvassuk, külsejére nézve visszataszító volt, borzas szőrös, kancal, púpol, sántod, dadogó, ám ravasz és tanulékony. Ezért a lehetőségek közül Kálmánt nem vette figyelembe, harmadik Bélát pedig kora miatt zárta ki. Az utóbbi években kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az 1848-ban feltárt sírt valójában harmadik Béla sírja. Például Tóth Endre a Rubikon folyóiratban közölt cikkében megfogalmazza ellenérveit ezzel kapcsolatban. A következőkben az ő gondolatait tolmácsolnám erről a témáról. Tóth szerint az első probléma az, hogy a feltevés, amely szerint az Árpádházi királysírba kétségtelenül harmadik Béla és felesége nyugszik, közvetlenül a feltárás utáni azonosítás eredménye. Az azonosítást és keltezést soha többet nem vizsgálták, hanem eleve elfogadták, hogy harmadik Béla és első felesége Ágnes nyugodott a sírba. Önmagában az azonosítás régisége nem lenne elegendő az eredmény tagadására, akkor ha a biztos adatokra vagy megalapozott érvelésre támaszkodna. Tóth szerint a királyi pár sírjánál ez hiányzik, és ezért a revízió elengedhetetlen. Tóth Endre szerint az a feltevés, hogy a kronika leírása alapján a váz nem azonosítható Kálmán királlyal nem állja meg a helyét. Ma már tudjuk, hogy Kálmán király jellemzésre nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. A szöveget a második István követő Vak Béla alatt író kronikás átdolgozta. Ha Kálmánnak feltűnően rossz alakja vagy testtartása lett volna, akkor az első keresztes háborúról írók, akik közel kapcsolatba jutottak Kálmánnal, valószínűleg megjegyzik. Vagyis Tóth szerint csak ezekkel az érvekkel nem lehet Kálmánt a lehetőségek közül eleve kizárni. Viszont az biztos, a házaspárt olyan 12. századi uralkodók között kell keresni, akivel feleségét is a templomba temették el. Mivel második Béla jóval fiatalabban 31-32 évesen halt meg, ezért csak Kálmán és harmadik Béla jöhet számításba. Tóth Endre szerint a halott személynek meghatározásánál a viseleti tárgyakból és mellékletekből kell kiindulni. Tóth hiányolja a sírból a harmadik Béla alatt bevezetett kettős keresztet, és úgy gondolja, hogy nem lehet megmagyarázni a körmeneti kereszt jelenlétét a sírba, ha harmadik Bélának tulajdonítjuk azt. Ugyanakkor szerinte a felségjelvény másolatok keltezhetetlenek, és a gyűrűk korát sem lehet pontosan megállapítani. A két keltezhető tárgy lehet a sírba, a kereszt és az enkolpion. Tóth Endre úgy gondolja, hogy a kereszt 12. század közepi keltezése nem tartható, hiszen az ilyen típusú kereszteknek számos 10-11. Századi példánya és ábrázolása van. Bronz és fa feszületeken, keresztre feszítést ábrázoló ötvös tárgyakon, csontfaragványokon és festményeken. Noha ez a fajta kereszt a 12. századi ábrázolásokon néha még előfordul, önálló feszületen már nem látjuk. Mivel a felirat ilyen elhelyezésének nincs hazai párhuzama, a típus egyedi előfordulás miatt sokkal inkább az Árpádkor elejére, mint későbbre keltezhető. Ugyanakkor furcsának találja a körmeneti kereszt jelenlétét a sírba. A király az uralkodói felségjelvényeket viseli, és ezeket teszik sírjába, nem pedig egy liturgikus tárgyat, így körmeneti keresztet. Körmeneti kereszt, mint előviteli kereszt, a püspöki hivatal jelvénye is. Miért került volna be harmadik Béla sírjába, kérdezi Tóth Endre. Volt azonban egy magyar király, aki uralkodása előtt püspök volt, Kálmán. Kálmánt megillette volna a körmeneti kereszt, érvel Tóth. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hívja fel a figyelmet a cikk szerzője, hogy Kálmán azért kapta a könyves jelzőt, mert királyként is püspök módjára napi rendszerességgel zsolozmázott. A körmeneti kereszt, mint sír melléklet, csak Kálmán esetében érthető. Ezzel párhuzamosan furcsának találja a jelvény másolatok jelenlétét a sírban, amikor a 12. században az volt a divat, hogy eredeti felségjelvényekkel temessék el az uralkodókat. Száli frank uralkodókat jelvény másolatokkal temették el. 12. század második felében a Hohenstaufokat azonban már nem másolatokkal tették sírba. Így Tóth szerint a jelvény másolatok harmadik Béla azonosításához későinek tűnnek, mivel szerint a másolatokkal való királyi temetkezés korábbi ritus képvisel, mint a nemesfém tárgyakkal történő temetkezés, a vizsgálatba a többi székesfehérvári sírleletet is be kell vonni. A sírban talált egyszerű keresztes pánt korona formája Tóth szerint a hasonló árpádházi uralkodók egy időben használt házi koronájával. Így szerinte a székesfehérvári királysír koronája nem egyszerűen harotti korona volt, hanem általában az Árpád kor első felében használt házi korona másolata. Tóth Endre szerint nem szentelnek kellő figyelmet az uralkodói aranygyűrűnek, azon megállapításon túl, hogy a gyűrű karikát bővíteni kellett, és belefoglalási módja hasonló a szent korona alsó részén a kövekéhez. Az Alamandin gyűrűkő tengelyén az Abdallah ibn Muhammad feliratot vésték arab betűkkel. A gyűrű Kálmán királyé épp úgy lehetett, mint harmadik Béláé. Az utóbbihoz, mint az antiókiai fejedelemnő lányának férjéhez kerülhetett. Ugyanilyen módon azonban az arab Sziciliát éppen meghódító, de az arab írást még udvari kancelláriában is használó Norman királyi udvarból felesége útján minden nehézség nélkül Kálmánhoz is eljuthatott. Szerző felhívja a figyelmet, hogy Konstancia császárné sírjába talált koronában elől középen egy azonos formára csiszolt gránátot foglaltak bele, amelyen ugyanúgy, mint a székesfehérvári gyűrűn, a hosszanti tengelyre arabul az Istenbe bízik Isa ibn Gabir szöveg olvasható. Tóth ezen kívül dél-itáliai eredetűnek tartja az Enkolpiont is, hiszen a Lunula alakú zománclemezek a dél-itáliai szicíliai zománc készítményekkel állnak szoros rokonságba. Szerinte a királyné szirénköves gyűrűjének az eredete is kideríthető, a lanton játszó és halfarkú szirén nem antik, hanem későbbi készítmény. Sziréneket a középkorban kétféle módon ábrázolták, egyrészt megőrződött az ókori madárszirén ábrázolás, ahol a madár alakhoz emberi felsőltest kapcsolódik. Nyugaton a karolin korban jelentek meg az emberi felső alakkal és hal alakú alsótesttel ábrázolt szirének. Ezek azonban a keleten nem terjedtek el, bizánci császárságba és kulturális hatásterületen megmaradt az antik madár alakú forma. Dél-Itáliába azonban ábrázolták a halszirént. Tóth Endre szerint nincs semmi, ami a székesfehérvári királyi házaspár esetében a harmadik Bélával és Satillon Ágnessel való azonosítást támogatná, ellentétben Kálmánnal, aki mellett az Enkolpion zománcának készítési helye, a körmeneti kereszt keltezése, a szirén ábrázolásos gyűrűkő, sírba kerülése nyomos érvek. A sír ilyen meghatározása azzal jár, hogy a király mellett nyugvó feleség nem lehet Satillon Ágnes, hanem Kálmán felesége, a Hotvili házbeli első Roger, szicíliai gróf lánya, aki 1110 körül halt meg.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során harmadik Béla külpolitikájának utolsó éveiről, a keresztes hadjárattal való viszonyáról, illetve a balkáni területek irányába folytatott terjeszkedő politikájáról beszéltünk. Uralkodása alatt jelentős mértékben fejlődött a magyar művelődés, az ő uralkodása során keletkezhetett az a kódex, amely az első összefüggő magyar nyelvünket, a halotti beszédet és könyörgést tartalmazza. Ugyanakkor láttuk azt, hogy szintén az ő uralkodása alatt bővültek a magyarországi könyvtárak, és honosodott meg a lovagi kultúra, valamint a gótikus stílus az ország területén. A műsorunknak második felében harmadik Béla halálának körülményeiről beszéltünk, eredetileg a Székesfehérvárra temették el, illetve ismertettem azt a vitát, ami kialakult az 1848-ban megtalált királysírral és ennek azonosításával kapcsolatban. A következő műsorunkban még egy picit visszatérünk harmadik Béla holttestére, nyughelyére, valamint beszélünk épített örökségéről, uralkodásának az értékeléséről, és elkezdünk beszélni utódairól is, elsősorban Imre királyról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.